Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, János evangéliumában a 8. fejezet 37. versétől kezdve a következőképpen. Jézus így szólt: tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki: a mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt: ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki: mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk: ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírjátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban engem úgy neveltek, hogy az emberi kapcsolataimban mindenképpen legyek alkalmazkodó, próbáljak meg megfelelni az engem körülvevő emberek elvárásainak. Ez a kifejezés is gyakran elhangzott úgy, hogy a szó passzoljon, hogy ne legyen feszültség. Úgy viszonyuljak tanáraimhoz, előjárókhoz, felsőbbséghez, de egyáltalán bárkihez, hogy lehetőleg egyetértés legyen. Igyekezzek megtenni mindazt, amit kérnek tőlem az emberek. Igyekezzek megfelelni az ő elvárásaiknak. Ez azt gondolom, hogy alapvetően tekinthető keresztény szemléletnek, hiszen Pál apostol beszél arról, hogy amennyire tőletek telik, éljetek egymással békességben. Sőt, azt is mondja a Filippi levélben, hogy egymást magatoknál különnek tartsátok. Nyilván, hogy akkor az ember igyekszik a másiknak megfelelni. És lehetne még sorolni azokat a bibliai szakaszokat, amelyek ezt alátámasztják. Aztán érdekes módon eltelt 30 esztendő hozzávetőlegesen, és az egyik lelki vezetőm a következőket mondta: nagyon meg kell gondolni, hogyha valamit elvár tőlem valaki, hogy azt megtegyem-e. Valahogy azt éreztem ki a szavaiból, hogy szinte nincs is más, amit jobban meg kellene gondolni. Tudnilik, arról van szó, hogy az elvárások, amelyeket támasztunk mások felé, beszéljünk többes szám egyes személyben, mert nem csak velünk szemben várnak el dolgot az emberek, hanem mi magunk is. Elvárunk, elvárással vagyunk mindenki felé, aki körülöttünk van. Szóval az elvárások, amelyeket támasztunk a másik emberrel szemben, nagyon gyakran arról szólnak, hogy nekünk van valami hiányunk. Sebeket kaptunk az életben, hiszen egy bűnös, megromlott világban élünk, és éppen ezért a másikat gyakran arra használjuk, hogy ezeket a sebeket gyógyítgassuk, ő támogasson meg bennünket. Párkapcsolatokban nagyon gyakran ezért megy félre a kapcsolat. Ő gyógyítgasson, ő legyen az, aki engem megtámaszt, ő legyen az, aki pótolja azt, amit nem kaptam meg. Nem egyszer mondják azt házastársak, legutóbb éppen egy feleség, férje, amikor olvassa a Bibliát, akkor, és különösen mondjuk a házassággal kapcsolatos részeket szereti olvasni, mondjuk éppen az Efezus 5-öt veszi elő, amelyben a jól ismert szakaszt olvassa, tudjuk, hogy engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében, az asszonyok a férjüknek úgy, mint az Úrnak, a férjek szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Igen, ám, de ezt úgy olvassa, hogy vastagon aláhúzza azt, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének. Nem ceruzával, nem tollal, hanem hangsúllyal, célzatossággal, sokkal vastagabban húzza alá. Hiába tanítottam őket arra, konkrétan emlékszik is a feleség, hiába tanítottam őket arra a jegyes oktatáson, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mi a másiknak a dolga, mi a másiknak a felelőssége, hanem hogy a saját dolgom micsoda. Tehát, hogyha én férj vagyok, akkor ne azzal foglalkozzam, hogy a feleség hogyan engedelmeskedik, hanem azáltal, hogy önmagamat adom érte, le tudok mondani a saját jogaimról, le tudok mondani a saját érdekeimről, vágyaimról, olyan mértékben szeretem, azzal előmozdítom azt, hogy ő tudjon engedelmeskedni. Máskülönben nem. Nem az én hatásköröm, az ő dolga. És ennek ellenére persze azonnal elfelejtik. Ahogyan kiléptek a lelkész irodából, elfelejtik. És már arról ne is beszéljek, hogy arról van szó, azzal indul az egész, hogy engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Kölcsönös engedelmességről beszél Pál apostol. Nem egy ilyen arab féle engedelmességről beszél. Kölcsönös engedelmességről, méghozzá a Krisztusban. Ez külön persze prédikációt igényel, mit jelent az, hogy Krisztusban kölcsönösen engedelmeskedni, de most menjünk tovább, mert a lényeg az az igény szempontjából, hogy Jézus maga is szembe kerül emberek elvárásaival, hogy mit tegyenek az emberek, illetve ő mit tegyen, mit várnak el az emberek tőle. Nagyon jól tudjuk, hogy az volt az elvárásuk a Messiással szemben, hogy ők hogy a Messiás, amikor eljön, egy politikai, gazdasági szabadságot hozzon el, valósítson meg. És éppen ezért voltak, akik harcoltak is ezért, mondjuk a zélóták, vagy lehetne mondani azt, hogy mindenkori szélső jobb, mindig ezzel foglalkozik. Mindig ez a célja, hogy próbáljam meg a magam körülményeit úgy kialakítani, hogy én azt tegyek, úgy tegyem, ahogyan én szeretném. Hogy minél inkább anyagilag is minden tekintetben függetlennek érezzem magamat ebben a világban. És ne legyen probléma az, hogy most megvegyem ezt, hogy elmenjek oda nyaralni. Igen ám, de Jézus, mielőtt ezt az elvárást megfogalmazzák, ő a lombsátor ünnepén vagyunk együtt egyébként, tehát a lombsátor ünnepe zajlik éppen a templomban, ahol ez a beszélgetés elhangzik, elmondja, hogy ő azért jött, hogy a bűnből szabadítson meg, mert azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a szolgája. És akiket a fiú megszabadít, az valóban szabad lesz. Ő egy sokkal mélyebb szabadságot hoz. Mert tovább folytathatjuk, hiába ábrándozik arról valaki, hogy nagyobb szabadságot, nagyobb külső szabadságot kapok, hogyha gazdagabb vagyok, hogyha jobban teljesít az ország, hogyha ez van, hogyha az van. Hiába ábrándozik az ember ezen, hogyha eközben a saját vágyai, a saját akarata tönkreteszi a családja életét, tönkreteszi a gyerekei életét, tönkreteszi a házastársa életét. Teljesen fölösleges ezekről a dolgokról gondolkodni akkor. És ezért mondja Jézus azt, hogy ő az igazi szabadságot, a bűntől való szabadságot akarja nekünk ajándékozni. És éppen ezért nem enged emberi elvárásoknak. Amikor az emberi elvárásokkal találkozik, hogy király legyen és szaporítsa meg a kenyeret máskor is, azonnal félrevonul. Azonnal elfordul ezektől az elvárásoktól. Neki csak az Atya mondhatja meg, hogy mi legyen. Tőle csak az Atya várhat el bármit is, feltételek nélkül. Hiszen azt mondja, hogy ő küldte, nem magától jött, ő küldte, az Atya küldésére mondott igent. És aztán tudjuk persze, hogy egy másik igéből, hogy és oda fog visszamenni. Tőle jön, oda megy vissza. Tőle származik. Ez a másik kérdés, ami előre jön még ebben az igében, a származás kérdése, mert a származás az igencsak izgatta a zsidókat, ahogyan a mai világban bennünket is. Bennünket is nagyon izgat a származás kérdése. Vannak emberek, akik túl büszkék a származásukat tekintve. Túlságosan arra alapoznak, hogy én honnan származtam, mely családból, milyen nemzetből, milyen vallásfelekezetből. És Jézus azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy Ábrahámtól származtok, de aztán, amikor tovább folyik a beszélgetés, akkor azt mondja, de mégsem tőle. Mert testileg igen, lelkileg nem. Mert nem azt teszitek, amit Ábrahám tenne. Ti meg akartok engem ölni. Ábrahám viszont szeretne engem. Vagyis arról beszél, hogy nem a testi, hanem a lelki származás a döntő. Íjus Gyulának van egy verse, amelyben ezt írja, hogy azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod sej, ma nem azzal kellene, honnan jössz, azzal ecsém, hová mész. És itt van a problémának a gyökere, hogy hová mész, mert ezt Jézus nélkül senki sem tudhatja. Tudjuk jól, amikor valaki meghal, mondjuk egy közszereplő, egy színész, azonnal úgy kezdenek el beszélgetni, hogy ő onnan fentről néz, ő onnan fentről nevet, és itt tovább. Mennek a különböző homályos elképzelések, találgatások. Nem tudja az ember Jézus nélkül, hogy hová megy. Pál apostol viszont az oltár előtti igében világosan beszél, hogyha mi az Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök is vagyunk, örökösei az Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Tehát ő arról beszél, hogy ha Isten lelke vezet bennünket, vele együtt szenvedünk az Isten fiával, vele együtt szenvedünk, vele együtt halunk meg, akkor vele együtt meg is dicsőülünk, tudjuk, hogy hová megyünk akkor. Jézus nélkül ezt senki nem tudja megmondani, csak találgat. Homályos és emberi frázisokat ismételget. Van, amikor divatba jönnek vallási dolgok, lehet, hogy egyszer valamikor ismét divatba jön majd, például mondjuk a templomba járás, de akkor sem adhatóbb alá az az igény, amit Jézus megfogalmaz, hogy az igazi Isten gyermekség ismérve az Jézus iránti szeretet. Ez az alapvető ismérv. Miben nyilvánul meg ez? Hát például abban a vágyban, hogy találkozzam azokkal, akik szintén szeretik őt. Találkozzam a gyülekezet tagjaival. nagyon kedves esemény volt most másfél órával ezelőtt, amikor Pécelen voltam, néztem, hogy de ismerősek egyen-ketten beültek a templomba, talán 6-an, 8-an olyanok, akiket egyébként nem szoktunk látni. Hát mondtam Gyöngyinek, hogy akkor most megismerkedünk velük. És aztán kiderült, hogy a Vasápiskolai Szövetség vezetőségének egy része is, és a munkatársaknak egy jó része, az Ági néni is, azért mondom, hogy többen ismeritek őket. Mert itt vannak most a Víz Székházban egy több hetes képzésem. És nyilván azért, mert elmentek most máshová, tegyük fel, elmegyünk valahova nyaralni, tegyük fel, hogy elmegyünk valahová valami ügyet intézni, nyilván nem hagyjuk ki az Isten tiszteletet, mert vágyunk arra, hogy találkozzunk azokkal, akik szintén szeretik Jézust. Vagy vágyunk arra, hogy vele beszélgessünk, hogy állandó kontaktusban legyünk, hogy elővegyük a szavát, hogy olvassunk belőle. Aki kikapcsolja magát ebből a vérkeringésből, az megöli Jézust ő saját magában. Na erről beszél Jézus, hogy ti meg akartok ölni engem. Ki akarják kapcsolni a vérkeringésből? Ne legyen itt, ne halljuk a szavát. Nem is bírjátok elviselni az igémet. Nagyon fájdalmas, amikor tényleg a valóságban megtörténik, hogy elmondják a lelkésznek, hogy nem bírom hallgatni ezt az igét. Nem bírom hallgatni. Nem azt mondom, hogy erre azt kell mondani, hogy persze, mert te az ördögnek a gyermeke vagy, de a valóság ez. És ebből fakad aztán a harmadik, Jézus haragja. Biztos, hogy éreztük, hogy ahogyan beszél Jézus ezekről a dolgokról, az nem egy szelíd hang. Nem olyan hang, amely megpróbál megfelelni az elvárásoknak. A haragnak a hangja. És én azt gondolom, hogy nem kell félni a harag hangjától. Vannak, akik félnek, és azt mondják, hogy fú, hát az Ószövetség, milyen haragos az Isten. Lehet, hogy nem is Jézusnak az atya. Szó sincs erről. Arról van szó, hogy az Isten haragja egészen más, mint a mi haragunk. Erről valamikor már szót ejtettünk egy bibliaórán, hogy az ember haragja az önközpontú. Mert mi akkor haragszunk, hogyha a másik ember nem teljesíti a saját, a mi akaratunkat. Ha a másik ember nem képes követni azt, amit mi szeretnénk, amit mi elképzeltünk. Vagy hogyha a saját reményei, saját elképzelései csődöt mondanak. Önközpontú. Az Isten haragja viszont nem. Ő azért haragszik, Jézus azért haragszik ebben a passzusban, mert elvesznek az emberek. Hogy olvassuk a Mózes második könyvében a 10 parancsolat bevezetését? Hogy féltőn szerető Isten vagyok. Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és nevízik azokon, akik engem gyűlölnek. A büntetés maga is benne van a szeretetben. Tehát olyan szeretet nincsen, hogy nem igazán szeretet, amely nem képes büntetni akkor, amikor a vesztébe rohan, ha szerettünk. Tapasztaljuk sajnos. Nem gyülekezeten kívül, gyülekezeten belül, hogy megvan az éveken, évtizedeken keresztüli vallásoskodás, akár valamiféle szolgálat is, de eközben romokban hever a magánélet. Ott van az Isten büntetése. Ott van az Isten haragja. Miközben önvád kínozza az embert, de külsőleg még mindig a másikat okolja. Még mindig a másikat tartja a hibásnak. És az Isten haragja, ami megnyilvánul abban, hogy szétesik minden, mindent elveszít az ember, az, ami még képes szembesíteni az embert azzal, hogy valójában hol is tart. Hogy valójában nem is szolgálat volt az, amit én szolgálatnak neveztem. Hogy valójában nem hit volt, hanem vallásoskodás. Ez a harag, amit megtapasztalunk az életben. Ez az, ami szembesítheti igazi valónkkal. Nagyon nehéz dolog, de erről szól ez az ige. És összefoglalóan azt mondja el számunkra a mai szentírásbeli szakasz, hogy csak Jézus elvárásának tegyünk eleget. Ahogyan Jézus az Atya elvárásának tesz eleget, mi is csak az ő elvárásának tegyünk eleget. Így válunk, így leszünk Isten gyermekeivé, és így fogjuk tudni azt, hogy hová tartunk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te tudod jól, hogy milyen nehéz az emberi elvárások tömkelegében megfelelő módon élni, dönteni, igent vagy nemet mondani. Hiszen te magad is, mint messiás, rengeteg elvárással néztél szemben. Mi pedig sokkal kisebb emberkék vagyunk, sokkal kevesebb emberrel körülvéve, de mégis olyan sokszor vagyunk megalkuvók. Olyan sokszor mondunk igent arra, amire úgy érezzük a te igédből, hogy nemet kellene mondani. És olyan sokszor mondunk nemet a te igédre, a te veled való kapcsolatra, emberi elvárások miatt. Urunk, kérünk, hogy tégy helyre bennünket. Hát, hogy helyesen tudjuk kezelni a körbevevő kérdéseket, elvárásokat. Segíts, Urunk, hogy a te lelked vezéreljen bennünket. Amen.